Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Menczer Tamás, a külgazdasági és külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, tiszteltek, köszöntöm a hallgatókat.
Államtitkár úr, elmagyarázná, hogy mi a tárcák közötti együttműködés rendje most, hogy a járvány miatt nagyon nagyívű gazdaságvédelmi lépéseket kellett megtervezni, meg végrehajtani. Nyilván nem egy tárca koordinálja az egészet.
Igen, így van, és hogyha ezzel kezdjük, ami nagyon jogos felvetés, akkor ha megengedi, egyet vissza is léphetünk a vírus előtti időszakra, hiszen itt a külügyminisztériumban mi Szijjártó Péter miniszter úr vezetésével 2014 óta folytatunk külgazdasági fókuszú külpolitikát, ami azt jelenti, hogy a mi feladatunk az, hogy minél több munkahelyteremtő beruházás valósuljon meg Magyarországon. Egyrészt, másrészt ezeknek a beruházásoknak köszönhetően is növekedjen Magyarország export teljesítménye, harmadrészt pedig mindehez a külgazdasági politikához a financiális hátteret is biztosítani tudjuk, ugye az Exim Bankon keresztül. Tehát ez egy legalább három pilléren nyugvó külgazdasági politika, ami így talán nehezebben emészhetőnek tűnik, de a nap végén mégiscsak arról van szó, hogy azért dolgozunk most is, hogy minél több magyar embernek legyen munkahelye, biztos egzisztenciája, bevétele, és így bizakodva tekinthessen a jövőbe. Ez tehát a mi dolgunk. Természetesen a koronavírus járvány mindent átalakított, vagy legalábbis jelentős mértékben hatással volt a mi munkánkra is, a tekintetben, hogy feladatunká vált a meglévő munkahelyek megőrzése, és a megőrzés mellett új munkahelyek létrehozása. Ugye tudjuk, hogy a koronavírus az egészség mellett a munkahelyeket is támadja, tehát ahol lehet megvédeni a munkahelyeket, ahol nem lehet, ott újakat létrehozni. Hát ha röviden kellene összefoglalnom, akkor nekünk itt ez a feladatunk a külügyminisztériumban, és természetesen, hogyha gondolja, akkor a számokról is beszélhet.
Ugye a gazdasági és külügyminisztériumnak a nevébe is benne van már, hogy külgazdaság, és említette is, hogy ez külgazdasági szemlélettel csinálják a külpolitikát. Ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy megnézik, hogy a világban hol lehet értelmes üzletet csinálni?
Igen, nagyon leegyszerűsítve, egy picit kiegészítve azt lehetne mondani, hogy megnézzük, hogy a világban zajló folyamatokat, az üzleti folyamatokat, gazdasági folyamatokat is, és a magyar érdeket képviselve megnézzük, hogy ebből hogyan tud az ország, hogyan tudnak a magyar emberek a legjobban kijönni. Hát most például itt a koronavírus során, vagy hogyha már így kezdtem, akkor megint úgy kezdem, hogy még a koronavírus előtt, vagy már a koronavírusba tartozó időszakban is, tehát 2014 és 2020 első fél évében 538 beruházásról született döntés, és ez több mint 90 ezer, egészen pontosan 92.041 munkahelyet jelentett. Minden évben a koronavírus előtt rekordot tudtunk dönteni a Magyarországon megvalósuló beruházásokat illetően, és egyébként az export teljesítményünket illetően is. Ami mondom, még egyszer, ez ilyen makrogazdaságinak, meg ilyen elvont valaminek tűnik, de a nap végén arról van szó, hogy van munkahely Magyarországon, emberek és családoknak van biztos bevételük és biztos egzisztenciájuk. Most a koronavírus járvány során több programunk is volt. Kifejezetten a koronavírus miatt indítottuk az úgynevezett versenyképesség növelő támogatást, de más típusú beruházásokat segítő programjaink is voltak, és azt láthatjuk, hogy a tavalyi esztendőben, tehát 2020-ban összesen minden külügyminisztérium által bonyolított beruházás segítő programban, ha az összeset nézzük, akkor 1433 beruházó vállalta azt, hogy részt vesz ezekben, és megőriz 264.600 munkahelyet, és létrehoz 12.600 újat. Tehát összesen ezen 280.000-es nagyságrend, kicsit durván, de nagyságrendileg erről van szó, a megőrzött és létrehozott munkahelyek tekintetében. Tehát igen, az ön felvetése a tekintetben teljesen jogos, hogy a magyar érdekek mentén figyeljük a gazdasági, a világgazdaságban zajló folyamatokat, és akár beruházásról, akár exportról van szó, igyekszünk olyan döntéseket hozni, hogy a magyar érdekek jól érvényesüljenek. Egyébként nem csak mi csináljuk ezt, a világ és Európa jóformán összes országa a külpolitikájában a saját külgazdasági érdekeit igyekszik érvényesíteni.
Még mindig az egyszerűség kedvéért a nappal beszélve. A nap akkor úgy kezdődik, hogy a mi diplomatáink azok elmennek például egy nemzetközi kereskedelmi vásárra, már amikor éppen ilyet lehet rendezni, mert tavaly nem nagyon lehetett.
Igen, a mi diplomatáinknak, tehát minden misszióban, a misszióvezető, a nagykövet, a főkonzul vezetésével az a feladatuk, vagy az is a feladatuk a diplomatáinknak, és egyébként van külön úgynevezett KG-ja, a külgazdasági attasé, akinek kifejezetten az a feladata, hogy megnézze, hogy az adott országban milyen gazdasági folyamatok zajlanak, van-e olyan beruházó, aki külföldi beruházást tervez, és akár a beruházását Magyarországra lehet hozni, itt lehet megvalósítani, van-e olyan igény az adott országban termékre, szolgáltatásra, amelyet Magyarországról lehetne odavinni, és így a magyar exportot növelni, ezt csinálják. De azt is szeretném hangsúlyozni itt, hogy ez egy óriási verseny a világban. A beruházásokért óriási verseny zajlott a koronavírus előtt is, és most a koronavírus során is óriási verseny zajlik, mégpedig azért, mert látható, hogy egy átrendeződés kezdődött el a koronavírus miatt, ami azt jelenti, hogy vannak olyan nemzetközi cégek, amelyek a járvány miatt valahol felfüggesztik a termelésüket, felfüggesztik a gyár tevékenységét, vagy akár be is zárják, és akkor elindul egy verseny azért, hogy amikor majd lehetőség van a termelés folytatására, vagy újrakezdésére, akkor ezt a termelést hová viszik, hol kezdik újra, mert nem szabály, vagy nem okvetlenül ott kezdik újra, vagy folytatják a termelést, ahol azt abba hagyták. Tehát ezért van most egy ilyen típusú verseny is ezt az átrendeződést illetően, és mi ebbe a versenybe is beneveztünk. Egyébként mindennek van egy olyan gondolati alapja, hogyha lehet így fogalmazni, hogy a kormány nem a munkanélküliséget szeretné finanszírozni, hanem a munkához jutást és a munkában maradást. Ez egy belpolitikai vita itt Magyarországon, ami időről időre elő szokott jönni, mire kellene a pénzt adni. És mi úgy gondoljuk, hogy nem a munkanélküliséget kell finanszírozni, hanem azt, hogy az emberek munkához tudjanak jutni, és munkában tudjanak maradni, még akár koronavírusos időszak alatt is. Természetesen ahhoz, hogy ez a munka sikeres legyen, ahhoz kell az, hogy a magyar emberek és a magyar munkavállalók nagyon szorgalmasak és tehetségesek, jó hírük van a világban, kell az, hogy Magyarországon politikai stabilitás van már hosszú ideje, ezt keresik, tudják és elismerik. A befektetők kellenek bizonyos infrastruktúrális hátterek, és kell az a gazdasági környezet is, és beruházásokat támogató gazdasági környezet, amelyet a kormány létrehozott. És mindennek eredménye az, hogy ha most megnézzük, hogy a járvány ideje alatt mely európai országok tudtak a legeredményesebbek lenni a munkahely megőrzés területén, akkor azt láthatjuk, hogy Németországgal és Csehországgal együtt Magyarországgal az élen van.
Mennyi rugalmasságot enged egy kormányzat így a magyar, az üzleties szempontból tárgyaló diplomatáinak? Mert nyilván egy beruházásért való versenyben akármit nem ígérhetnek, mert azt az ország nevében ígérni, de ha teljesen kötött portfólióval mennek, akkor úgy könnyű veszíteni.
Hát ilyen tekintetben szerintem nem túlzottan bonyolult a dolguk a kollégáknak, vagy a dolgunk, mert van egy beruházás támogató rendszer és programok, amely rendszer és programok minden beruházóra jöjjön az nyugatról, keletről, Európából, vagy máshonnan, egyformán vonatkoznak. Tehát senkit sem különböztetünk meg, mindenkinek ugyanazok a lehetőségei, természetesen megvannak azok a paraméterek, amelyeket beruházónak vállalnia kell, munkahely teremtés, munkahely megőrzés, vagy akár az, hogy fejlettebb technikát hoz be Magyarországra, innovatív megoldásokat. Ugye már a a koronavírus előtt ott tartottunk, hogy olyan 3,4%-os volt a magyar munkanélküliség, ide sikerült lehozni a 2010-11,5-12%-ról, tehát tulajdonképpen e tekintetben igen jól álltunk, alacsony volt a magyar munkanélküliség, így már olyan programunk is volt, amely arról szólt, hogy tudunk támogatni olyan beruházást is, amely nem okvetlenül hoz létre új munkahelyet, megőrzi a meglévő munkahelyeket, viszont a technológiáját a cég, a vállalkozás fejleszti. Értelemszerűen a koronavírus, mint említettem, átalakította a helyzetet, ismét nagyobb hangsúlyt kap a munkahelyteremtés, de természetesen amellett a munkahely megőrzés is.
És akkor a diplomata azt csinálja, hogy kiteríti az asztalra a magyar beruházás ösztönző programot a lehető leggyorsabban, és azt mondja, hogy ezt tudjuk ajánlani, fontoljátok meg.
Igen, és nagyon fontos, amit említett, hogy a gyorsaság. A gyorsaság az kulcskérdés, hogy lehetőség szerint elsőnek legyen ott a mi emberünk, a beruházónál elsőnek értesüljünk arról, hogy kinek van beruházási, fejlesztési, vagy akár mondom a magyar exportot illetően vásárlási szándéka, és aztán a versenyben helytálljunk, és eredményesek tudjunk lenni a beruházások vonatkozásában. De hát azért itt van egy igen vonzó gazdasági környezet is, ugye ez a kormány az adócsökkentés kormánya, és hogyha megnézzük a személyi jövedelemadót, vagy a társasági adót, amelyek a legalacsonyabbak Európában, a személyi jövedelemadó is folyamatosan csökkent, a társasági adó a 9%-os egyszámjegyű értékével szintén a legalacsonyabb Európában, tehát ez vonzó a beruházóknak mindenféleképpen, és mondom még egyszer emellett az is, hogy itt kiszámítható nem csak a politikai, de a gazdasági környezet is, és kiszámítható az a minőség, munkaminőség, amelyet a magyar munkavállalók nyújtanak. És egyébként menet közben sikerült a magyar tulajdonú vállalkozásoknak is megerősödniük, amit egyébként jól mutat az is, hogy ebben az úgynevezett versenyképesség növelési programunkban, amelyet, mint említettem, kifejezetten a koronavírus miatt indítottunk, az itt résztvevő vállalkozásoknak 85%-a magyar.
Mely országokban?
Ami egyébként azt is jelenti, hogy olyan állapotban vannak ezek a magyar tulajdonú vállalkozások, és egyébként más Magyarországon tevékenykedő vállalkozások is, hogy még egy ilyen nehéz időszakban is hajlandók azt vállalni, hogy fejlesztenek, beruháznak. Persze ehhez együttműködést kellnek a magyar kormánytól, de ez az együttműködés megvan. Tehát nem vissza akarnak lépni, hanem előre akarnak lépni, és ez mindenképpen jelzésérték.
Azokban az országokban különösen fontos a magyar diplomáciai jelenlét, ahol a saját gazdaság működtetéséhez is jelentős állami segítség, koordináció, hozzájárulás szükséges, vagy nincs ilyen összefüggés? A piac nagysága határozza meg.
Minden országra partnerként tekintünk, és nyitottak vagyunk. Hát elég csak azt említeni, hogy ugye sokat kritizáltak bennünket a keleti nyitás stratégiája miatt, megjegyzem teljesen alaptalanul, második megjegyzésem, minden másik európai ország is ezt csinálja, zárójel bezárva, de az, hogy a keleti nyitás stratégiája és a keleti irányba is fókuszáló gazdaságpolitika eredményes, az mi sem mutatja jobban annál, mint hogy az elmúlt két évben, hogyha a beruházási volument nézzük, a Magyarországra érkező beruházások volumenét, akkor 19-ben és 20-ban is keleti ország végzett az első helyen, 19-ben Dél-Korea, 20-ban Kína, ha a volument nézzük, hogyha a beruházások darabszámát, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, akkor Németország, és hogyha ha még idehozom, amit az előbb említettem, hogy a versenyképességi programjainkban pedig a legtöbb résztvevő magyar, akkor azt hiszem, hogy ez azt mutatja, hogy a külgazdasági politikánk kiegyensúlyozott.
Konkrétan, mivel tud segíteni mondjuk egy kínai delegációhoz csatlakozó magyar üzletembernek a magyar gazdasági diplomácia?
Egy kínai delegációhoz csatlakozó magyar üzletembernek Magyarországon vagy Kínában?
Hát nyilván Kínában akar üzletet kötni, mert ha már akkor, ahogy Kínába indul, akkor már ott kell neki segítség.
Ha magyarországi vállalkozás szeretne exportálni akár Kínába, akár máshova, akkor természetesen erre is van kiépített hátország, ezt a kereskedőház bonyolítja, amely intézményünk, ahogyan talán ön is utalt rá, kiállításokra visz magyar vállalkozókat, személyes találkozásokat szervez, export képzéseket szervez, export promóciót segít, tehát természetesen nem csak a, de talán erre utaltam is, remélem, hogy egyértelműen, nem csak a egy irányba dolgozunk, tehát arra, hogy Magyarországra érkezzenek beruházások, hanem épp ellenkezőleg arra is fókuszálunk, hogy a Magyarországról induló exportot segítsük, sőt, már kifektetési stratégiát is indítottunk, ami pedig arra irányul, hogy magyarországi cégek külföldön hajtsanak végre beruházást, ezzel egyébként az exportképességüket is növeljék, és a külföldön összegyűjtött bevételt hozzák haza Magyarországra. Ez egyben ellensúlyozása annak is, annak a profitnak, amit a Magyarországon tevékenykedő nemzetközi cégek kivisznek Magyarországról.
Van,
persze ez nem megy egyik napról a másikra nyilvánvalóan, de ezen is dolgozunk.
Van speciálisan magyar export képes tudás, mert például a vízügyi rendszerek építését korábban ilyennek tekintettük, és a külügy honlapján is már negyedik éve ott van erre egy vissza nem térítő támogatást biztosító rendszer. Ez működik?
Igen. A magyar vízügyi tudás az egyik legfontosabb exporttermékünk, a vízgazdálkodással, szennyvízzel kapcsolatos kérdéseket illetően, de a vízgazdálkodás minden területén, mezőgazdaság területén is van természetesen hasznos és exportképes tudásunk, és még számos olyan területen, ahol a magyar szürkeállomány hát világhírű és ismert.
Ebben a világban, amikor közösségi médiában zajlik szinte minden, tavaly meg pláne, mert nem lehetett utazni sem nagyon, bár nyilván a diplomaták azért mentek, hogyha tudtak. Más eszköztárral dolgozik a magyar diplomácia, mint korábban?
Hát természetesen alkalmazkodunk, és a kollégák is alkalmazkodnak a helyzethez. Az, hogy vírus van, az egy helyzet, amihez hát jobb hiány alkalmazkodni kell, de ez természetesen se nem ok, se nem kifogás arra, hogy a munkánkat ne végezzük el. Hát utaltam rá, hogy pont a vírus alatt zajlik egy verseny a beruházások átrendezésével, földrajzi átrendezésével kapcsolatban, tehát természetesen nekünk ott kell lenni. Hát a kommunikációnak ma már és az információ cserének számtalan módja van. Ha netán nincs mód fizikai találkozásra, vagy ez veszélyes, még maszkban is és távolságtartással is, akkor lehet telefonon beszélni, lehet Skype-on beszélni egymással az internet segítségével, tehát ez nem jelent probléma.
Hogyan azonosítja a kormány és a tárca most a bajban lévő ágazatokat, amikor alulról nézve talán az infokommunikáción kívül senki terméke iránt nem nagyon nő a kereslet, vagyis valószínűleg bajban van?
Persze, természetesen, hát ismerjük a helyzetet. Beszéltem a külügyi programokról, amelyek során majd 300-280 ezer munkahelyet tudtunk megmenteni, létrehozni, de összesen a magyar kormány programjaiban, ha az összes munkahely megőrző programot tekintjük, akkor több mint 1 millió munkahely megőrzését tudta segíteni a magyar kormány bértámogatással, hitelmoratóriummal, képzési támogatással, adó- és járulékcsökkentéssel, tehát az eszköztár az széles, de természetesen önnek igaza van abban, hogy mint az ismert, hogy a mindenki előtt a vendéglátás, a turizmus, bizonyos szolgáltató ágazatok különösen is kitettek ennek a helyzetnek. Itt ezek az általam előbb említett eszközök természetesen igénybe vehetők, például a bértámogatást eddig 11 ezer vállalkozás igényelte több mint 80 ezer munkavállalóra az imént általam említett ágazatokban. Itt ilyenkor ugye arról van szó, hogy a fizetés egy részét, ezt hívják ugye Kurzarbeitnak Németországban vagy Ausztriában, a fizetés egy részét továbbra is a munkaadó adja, de a fizetés másik részét az állam adja a munkavállalónak, és egy további kedvezmény, hogy ezeknél a járványnak fokozottan kitett vállalkozásoknál járulékot sem kell fizetni, így tehát a munkabérköltség közel kétharmadát az állam biztosítja.
De úgy választják ki a támogatandó ágazatokat, hogy hol a legnagyobb a végleges vagy végletes munkahely vesztés veszélye? Mert vannak olyan ágazatok, igaz, nem nálunk mondták, de Németországban az autóipar, hogy nekik nem kéne már több, mert ők azért el lesznek valahogy.
Hát szerintem a jelenlegi helyzetben mindenki kitett a koronavírusnak, de kétségtelen nem ugyanolyan mértékben, úgyhogy igyekszünk, és ezt tette eddig is a magyar kormány, olyan széles támogatási rendszert összerakni, amely egyébként ugye meg is valósult és igénybe vehető, hogy ez mindenki számára segítséget nyújtson. Hát elég a hitelmoratóriumra gondolni az előbb felsoroltak mellett, ugye azért az egy óriási segítség lehet annak, aki igénybe akarja venni, akár magánszemély, akár vállalkozó, hogy a hitelét egy adott időszakban nem kell visszafizetni. És az, hogy ez egyébként népszerű, azt a számok is mutatják, a háztartások 59%-a élt ezzel a lehetőséggel, a vállalkozásoknak pedig az 50%-a. Ezeknek a számoknak szerintem több olvasata is van és lehet. Egyrészt az, hogy ez egy fontos eszköz, mert sokan veszik igénybe, másrészt az, hogy egyébként vannak azért szép számmal olyanok is, háztartások is, tehát magánszemélyek is, és vállalkozások is, akik még ilyen nehéz helyzetben is tudják fizetni a hitelüket, és vállalják azt, hogy ebben a helyzetben is törlesztenek. Mindkét olvasat olyan értelemben szerintem pozitív, hogy aki bajban van, az igénybe tudja venni a segítséget, aki pedig, viszont vannak olyanok is, akik elég erősnek érzik magukat ahhoz, hogy ebben a helyzetben is törlesztenek.
Cél az egy kormányzat számára, hogy legyen az embereknek, maradjon ebben a helyzetben is elkölthető jövedelme, ami keresletet támaszt, a keresletre termelni kell, és akkor aki termel, az legalább nem fullad meg?
Hát hogyne. Cél az a kormányzat számára, hogy nehéz helyzetben lévő embereket és vállalkozásokat segítsen. Kettő, természetesen cél az is, hogy az a pénz, amely ott marad az embereknél és a vállalkozásoknál, az a gazdaságot élénkítse, és a gazdaságot segítse egy ilyen helyzetben. Természetesen mindkettő cél.
Milyen területen érdemes egy ilyen helyzetben beruházásokat menedzselni egy kormányzatnak? Mert nyilván a beruházást azt egy beruházó teszi, akinek van erre pénze.
Hát nyilvánvalóan minden terület izgalmas és érdekes lehet, amely munkahelyeket tud teremteni, és munkahelyeket tud megőrizni. Természetesen Magyarországon kiemelt terület az autóipar, amely igen jelentős hányaddal veszi ki magát, egyrészt a foglalkoztatásból is, másrészt a termelésből is, és ennek mentén komoly beszállítói hálózat épült ki az autóiparral kapcsolatban. Hát például csak a tegnapi napon Szijjártó miniszter úr három japán vállalat beruházását, munkahely megőrzés teremtő beruházását jelentette be, és ezek a vállalatok is jelentős mértékben kapcsolódnak az autóiparhoz, és az autóiparral kapcsolatban is már egyébként a járvány előtt is olyan beruházások is létrejöttek. Elég például az SK Innovation vagy a Samsung beruházására gondolni, ugye komoly és világméretben is jelentős keleti cégekről van szó, amely beruházások már a modern autóiparhoz kötődnek, az elektromobilitáshoz, akkumulátorgyárral és hasonló technológiák és gyártóbázisok kiépítésével.
Arra van valami viszonyszám, hogy egy autóipari beruházással megteremtett munkahely az hány beszállítói munkahelyet tud életben tartani Magyarországon?
Van, nehéz természetesen egészen pontosan megmondani, de egyrészt az önkérdésével kapcsolatban fontos azt hangsúlyozni, hogy minden munkahely és minden vállalkozás, amely munkahely teremtése vagy megőrzésre támogatást kap, az egy megfelelő képlet és módszertan alapján kiszámított támogatást kap, ami azt jelenti, hogy minden támogatás néhány éven belül megtérül a magyar költségvetésnek. Ez egyrészt azért fontos hangsúlyozni, mert pont ma olvastam olyan cikket a magyar sajtóban, amely egyébként teljesen összemosott számokat, és egyébként meglehetősen tisztességtelen számításokat is végzett, de ami ennél fontosabb, nem is igaz, számításokat végzett arra vonatkozóan, hogy mi mennyivel támogatunk munkahely létrehozásokat, és hogy ez megtérül-e vagy nem térül meg. Igen, minden munkahely támogató beruházás megtérül a magyar költségvetésnek, és természetesen azon túlmenően, hogy direkt módon munkahelyet őriz meg, vagy munkahelyet hoz létre, többszörös hatása van más munkahelyekre, tehát egy létrehozott munkahely az további 3-4 munkahelyre is hatással lehet a beszállítói láncban.
Mi most a vakcina beszerzés rendje azután, hogy az első hullámban a maszkbeszerzés az vadnyugatinak látszott?
Hát attól függ, hogy mit ért vadnyugati maszkbeszerzés.
Amikor egymással szövetséges államok rekvirálják egymás szállítmányait európai repülőtéren, az vadnyugati. Állítólag
igen,
volt ilyen.
Kétségtelen, óriási és döbbenetes verseny volt a védőeszközökért már a járvány első hulláma alatt is. Hogyha erre gondolt, teljes mértékben igaza van. Hát tudnék én is hosszasan mesélni olyan valóban akkor filmbe, hát de nem egy ilyen kellemes filmbe illő történeteket, hogy lefoglalt védőeszközök hogyan kaptak fényt és tűntek el különböző raktárakból vagy repterekről tőlünk távol. De a lényeg mégiscsak az, hogy azt gondolom, és még fontosabb annál, hogy amit én gondolok, hogy a számok azt mutatják, hogy az első hullám során sikerült azért a maszk és egyéb védőeszközök meg a lélegeztetőgépek beszerzése területén is helytállnunk. Most a vakcinánál is látszik egyébként abszolút hasonló verseny. Annyi különbséggel talán, hogy most azért jól beazonosítható az a néhány, nem túl sok vakcinagyártó, magángyártó vagy vakcinagyártó ország, amelynél valóban van arra reális lehetőség, hogy biztonságos és hatásos vakcinát tud létrehozni, de most is verseny van ezekért. Ez kétségkívül így van. Éppen ezért kezdte el azt a magyar kormány már jó régen, hogy kelet irányba is tájékozódik. Ugye az uniós beszerzés az egy közös beszerzés volt, és most is az, ami egyébként szerintem egy jó ötlet volt, vagy lett volna, vagy lehetett volna, csak talán jobban kellett volna csinálni, sőt, egészen biztosan jobban kellett volna csinálni, de mi kelet irányba is tájékozottunk és tájékozódunk éppen azért, hogy bárhol van hatásos és biztonságos vakcina, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy azt nem a politikus dönti el, hogy egy vakcina hatásos vagy nem, és biztonságos vagy nem. Erre nagyon komoly egészségügyi protokollok vannak, amelyeket az elmúlt hetekben, hónapokban már nekem is volt lehetőségem megtanulni. Néha azok az egészségügyi kollégák, akiknek doktor van a nevük előtt, velem ellentétben, akiknek nincs, azok azt szokták mondani, hogy már egy 3-asra, 4-esre talán le is tudnék felelni belőle, de azt állt a lényeg, hogy ők döntenek arról, hogy egy vakcina jó vagy nem jó, biztonságos vagy nem biztonságos, azon menetrend szerint, amelyet meg szintén ők, mint szakemberek állítottak össze.
De ilyenkor Magyarország a nem uniós beszerzésen kívüli vakcinákra nemzetként egyedül tárgyal, vagy másokkal összefogva, mert az ugye ronthatja a mennyiséget, de együtt tárgyalva meg ami talán mennyiségi kedvezményt is lehet csinálni.
Igen, logikus, amit ön mond, de a valóság azt mutatja, hogy ilyenkor gyorsnak és mozgékonynak kell lenni, és az ilyen esetben egyedül könnyebb. Tehát egyedül tárgyalunk orosz partnerekkel, egyedül tárgyalunk Kínában az izraeli kollégákkal, és azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalataink szerint ez eredményes.
De akkor gyorsnak kell lenni, és azonnal készpénzzel fizetni, mint egy bármilyen olyan üzletben, ahol az ember első akar lenni? Így kell elképzelni?
Nem. Ez ilyen értelemben különbözik a járvány első hullámában látott beszerzésektől. Itt Az, hogy gyorsnak kell lenni, az azt jelenti, hogy gyorsan ott kell lenni, gyorsan ki kell alakítani a tárgyalási csatornákat, gyorsan jelezni kell szándékokat, gyorsan szervezni kell tárgyalásokat, és gyorsan segíteni kell azt, hogy a szakemberek minél inkább pozícióba kerüljenek. Ez alatt azt értem, hogy a politikusoknak, mint mondtam, nem az a feladatok, hogy döntsenek egészségügyi kérdésekben, de a politikusnak feladata az, hogy megteremtse a lehetőséget a szakembernek arra, hogy dönteni tudja.
De akkor ezek szerint nem olyan, mint az autópiac, ahol a később érkező, ha ráígér, akkor viszi.
Résen kell lenni, az biztos, de résen is vagyunk.
Az Európai Uniós jogállamisági kritériumok azok mikor és hogyan jelennek meg majd a gyakorlatban, amit érezhetünk a kormány szerint? Ez egy teljesen más tészta.
Az európai jogállamisági kérdésekben a magyar kormány álláspontja egyébként hasonlóan minden európai kérdéshez kristálytiszta és változatlan volt végig. Mi azt mondtuk, hogy a jogállamisági kérdések rendezésére van egy bevett európai eljárás és mechanizmus, aminek a vége az, hogyha a felek nem tudnak közös álláspontra jutni, hogy az Európai Bíróság dönt. És ez működött. Ha valaki ezen változtatni akar, azt is lehet egyébként, de annak szintén van egy uniós mechanizmus, pontosan egy uniós eljárásrendje, és azon kell végigmenni. Az úgy nem megy, hogy összejönnek az európai vezetők, akár a miniszterelnökök és államfők az Európai Tanácsban, és akkor ott valaki hirtelen előjön egy ötlettel, amely alapvetően arról szól, hogy kellően gumiszabályokat hozzanak létre, azért, hogy a mi meggyőződésünk szerint azért, hogy ezt büntetésre fel tudják használni olyan országokkal szemben, akik bizonyos kérdésekben, például a migráció kérdésében nem értenek egyet, és akkor ezek a gumiszabályok ezt lehetővé tennék, tehát így nem lehet változtatni uniós mechanizmusokat. És az volt nagyon jó, és az volt nagyon fontos, hogy a magyar miniszterelnök vezetésével ezt a fajta kísérletet sikerült elhárítani. Tehát az azt jelenti, hogy nem lehet ideológiai, politikai kérdésekkel, és nem lehet gumiszabályokkal összekapcsolni gazdasági kérdéseket, pénzügyi kérdéseket. Lehet uniós forrásokat felhasználni arra, hogy egyes országokat revolverezzenek, támadjanak, azért, mert politikai kérdésekben nem értenek egyet.
Ez annyira egyértelműen van lefektetve, hogy az ezzel operálók számára is világos? Mert ezzel ellentétes hangokat hangosan hallani most is.
Hát persze, mert tudja, van az úgy, hogy az emberek a tényeket relativizálni akarják, és tényeket úgy akarnak feltüntetni, hogy győztesnek tűnjenek bizonyos kérdésekben, de hogyha azért a tények mégiscsak igyekeznek makas dolgok maradni, és hogyha ha valaki megvizsgálja valóban a tényeket, akkor azt láthatja, hogy ezt a kísérletet, amit az előbb említettem, ezt sikerült teljes mértékben visszaverni, és teljes mértékben elhárult pillanatnyilag annak a veszélye, hogy ideológiai kérdések alapján, migrációs kérdések alapján, politikai kérdések alapján Magyarországot meg tudják büntetni. Azzal együtt azt nem gondolom, hogy ez a harc le lenne zárva, hiszen pontosan akkor, amikor ez az uniós pénzügyi vita folyt ugye a költségvetéssel és az újjáépítési alappal kapcsolatban, hát akkor került asztalra Brüsszelben a legfrissebb migrációs stratégia, amely a lehető legkendőzetlenebbül bevándorláspárti, olyannyira kendőzetlenül bevándorláspárti, hogy az még számomra is megdöbbentő volt. Én legalább 7 pontot írtam össze, amelyel meg akarják szervezni a bevándorlást, amelynek a végje a bevándorlóknak a lakhatás biztosítás, tehát lakást adni és állampolgárságot, szavazati jogot adni, de van még számos pont. Tehát ez a terv, ez pontosan akkor került az asztalra, amikor ezek a úgynevezett jogállamisági és költségvetési kérdések szintén asztalon voltak. Ez nyilvánvalóan nem véletlen, tehát ez a harc nem ért véget ilyenfajta naivitás nincs benne.
Ez a migrációs stratégia, ez tagállam által vétózható stratégia?
Ez a migrációs stratégia, ez jól mutatja azt az elképzelést, amelyet meg akarnak valósítani most Brüsszelben, és természetesen ez egy olyan stratégia, amellyel a magyar kormány szembe ment eddig is, és ezzel, vagy az ehhez hasonló tervekkel mindig is szembe fogunk menni a jövőben is. Hát azért ez olyan mondatokat tartalmaz, mint hogy mainstream politikákat a nyitott társadalom igényeihez kell igazítani, ugye ezt maga Soros György is írhatta volna, ha a szóhasználatot nézzük, olyan mondatokat tartalmaz, hogy lehetőség szerint létre kell hozni, és ki kell terjeszteni az indulás, mármint a migránsok elindulása előtti integrációs intézkedéseket, ami napnál világosabban a migráció megszervezését jelenti, olyan mondatokat tartalmaz, mint hogy a következő uniós költségvetésben megnövelt pénzügyi támogatást kell adni ezen célok megvalósításához, és akkor mondom még egyszer, amit említettem, ugye a lakhatást és a szavazati jogot, tehát a politikai döntéshozatal átadását, tehát ez annyira egyértelmű és annyira félreérthetetlen, hogy számomra egészen megdöbbentő volt ennek az olvasása, akkor, amikor egyébként Franciaországban nagyjából abban az időpontban, vagy nagyjából egybeesett az az időszak, amikor templomban gyilkoltak embereket, Bécsben pedig kávézóban öltek meg embereket. Tehát olyan emberek haltak meg, akik senkinek nem ártottak, csak vagy a hitüket szerették volna gyakorolni, vagy egy kávét meginni, és támadások áldozatai lettek.
De ennek a stratégiának...
Ilyen időszakban ilyen stratégiát kihozni máskor is, de ilyen időszakban hát egészen döbbenetes.
De az lesz ennek a sorsa Magyarország részéről, hogy nem hajtja végre, aztán jön a bíróság, és akkor húzódik az ügy, és a végén majd lesz valami belőle? Vagy ezt eleve lehet blokkolni már az elején?
Ez annak a politikai vitának a része, amely évek óta zajlik a bevándorlás párti és a bevándorlást ellenző erők között Európában, Brüsszelben is, és különböző nemzetközi fórumokon. Tehát itt szándékok, felfogások és elképzelések mennek egymással szembe, és azt tudom az ön kérdésére válaszolni, hogy minden olyan politikai és egyéb fórumon, amelyen ilyen előkerül, ott mi ezzel szembe fogunk menni. Szembe fogunk menni, mert úgy gondoljuk, hogy ez rossz. És egyébként ennél a pontnál, vagy ennél a résznél is azzal szoktak bennünket vádolni, hogy mi nem vagyunk európaiak, kerékkötők vagyunk, az egység megbontói vagyunk, és nagyon rosszak vagyunk, Európa ellenesek vagyunk, stb. Ez nem igaz. Mi nagyon Európa pártiak vagyunk, csak világnézetek állnak egymással szemben, és a mi elképzelésünk az, hogy erős tagállamokra, erős nemzetállamokra épülő Európát kell létrehozni, és a megfelelő jogköröket meg kell hagyni a tagállamoknál, például azt, hogy eldöntsük, hogy a migrációhoz hogyan viszonyulunk, akarjuk vagy nem akarjuk. És a magyaroknak legyen joga arra, hogy azt mondják, hogy ezt nem akarják, és az ezzel kapcsolatos döntéseket pedig nem akarják átadni.
De ilyen világnézeti...
Ezek a világnézetek vannak például egymással szemben.
De ezeknek a világnézeti vitáknak az eldöntése fogja kijelölni az unió jövőjét? Vagy más jellegű kérdések?
Hát a migrációval kapcsolatos vita az és annak a kimenetele az rendkívüli mértékben befolyásolja, úgy gondolom, az Európai Unió, és úgy általában Európa jövőjét, a mi mindennapjainkat, mint Európában élő emberek mindennapjait rendkívüli mértékben befolyásolja. Egyébként mi soha nem mondtuk azt, hogy mi bele akarunk szólni más országok döntésébe. Hogyha valaki bevándorló országra akar válni, vagy másképpen akarja megszervezni az életét, és azt mondja például, hogy neki szüksége van egészen más kultúrájú, más vallású, más hagyományokkal és szokásokkal rendelkező emberek tömegeire, hát tegye. De mi nem ezt az utat választjuk, mi a munkaerővel kapcsolatos kérdéseket, a demográfiával kapcsolatos kérdéseket másképpen kívánjuk megoldani, például azzal, hogy a magyar családokat támogatjuk, a magyar családok gyermekvállalását segítjük, hogyha ők úgy döntenek, hogy gyermeket akarnak vállalni, és ezen az úton járunk. azt kérjük, sőt azt követeljük, hogy nekünk legyen lehetőségünk ezen az úton járni, és ezen az úton maradni. Ha mást akar, rendben, csinálja, szerintünk rossz megoldást választ, de ha úgy akarja, csinálja, de nekünk pedig kell, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy a saját utunkat járjuk. Egyébként legfőképpen azért, mert a magyar emberek elmondták több soron, nemzeti konzultáción, választáson is azt, hogy ezt az utat akarják járni, saját maguk akarják eldönteni, hogy ide kijöhet és ki nem, kikkel akarnak együtt élni és kikkel nem, és a kormány ezt hajtja végre. Plusz eddig biztonsági kockázatot jelentett a bevándorlás, ami rendkívül súlyos kérdés, ma már egészségügyi kockázatot is jelent.
Látják-e már pontosan, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz elsősorban a kint élő magyarokra?
Igen, engedje meg, hogy alapállításként elsőként azt mondjam, hogy mi sajnáljuk azt, hogy a Brexit megtörtént, de természetesen tiszteletben tartjuk a brit választók népszavazáson hozott döntését, és ugye itt kronológiailag volt egy átmeneti időszak, ami december 31-én befejeződött, és most január 1-ével megváltozott a helyzet. Ez több csoportot érint, munkavállalókat, tanulókat, olyanokat, akik rövidebb látogatásra érkeznének Nagy-Britanniába, és röviden, vagy talán a leglényesebb pont az, hogy akik 2020 vége előtt már az Egyesült Királyságban éltek, ők úgynevezett letelepedett, vagy előzetes letelepedett státuszt érvényezhetnek. Erre egyébként az idei év június 30-áig van lehetőségük, ez ingyenes, és akár online is elintézhető. Akik 2021. január 1-e után, tehát az idei évben már szeretnének az Egyesült Királyságban, az Egyesült Királyságban menni és ott hosszabb ideig tartózkodni, letelepedni, azok számára a brit kormány egy pontrendszert hozott létre, és a munkavállalás és a 6 hónapot meghaladó tartózkodás vízumkötelessé vált ezen pontrendszer alapján.
Milyen együttműködésre készülnek az új amerikai adminisztrációval azután, hogy a magyar kormány szemmel láthatóan Trump elnöknek szurkolt, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig egy alkalommal el is igazította Joe Biden elnök jelöltet, aki viszont nem sokára az Egyesült Államok elnöke lesz.
Igen, de hogyha visszagondol, akkor Szijjártó miniszter úr nyilatkozata az nem csak úgy volt, hogy egy nap felkelt és kiállt és nyilatkozott, hanem annak volt egy előzménye a megválasztott amerikai elnök részéről, de hát ez egy kampány időszak volt, én nem dimenzionálnám ezt okvetlenül túl. Arra, hogy milyen együttműködésre készülünk, természetesen nyitott testtartással jó együttműködésre készülünk, és bízunk benne, hogy tudjuk azt az együttműködést, több területen meglévő jó együttműködést folytatni az új amerikai adminisztrációval, amely jó együttműködéseket megkezdtünk az előzővel. Ugye egyáltalán nem titok, hát erről sokszor beszéltünk, hogy az előző adminisztrációval sok mindenben egyetértettünk, például a családtámogatással kapcsolatban egyetértés volt, az üldözött keresztények segítésével kapcsolatban egyetértés volt, a biztonsági kérdésekkel kapcsolatban is egyetértettünk. A gazdasági együttműködés is kiváló volt, és abban bízunk, hogy a kölcsönös tisztelet talaján állva ezeket az együttműködéseket folytatni tudjuk. Az nyilvánvaló, hogy Trump elnök szemében felértékelődött nem csak Magyarország egyébként, hanem ez az egész közép-európai régió, és az együttműködés a kölcsönös tisztelet talajára épült. Bízunk benne, hogy ez így lesz a jövőben is.
Hadipari együttműködés marad?
Minden együttműködés maradhat természetesen, amely a magyar érdekeknek megfelelő, és amelyben egyetértésre tudunk jutni.
Lesz-e együtt...
De egyébként, ha már a hadipart és egyetlen ipart is említett, és én is említettem az imént a gazdaságot, 1700 amerikai vállalat tevékenykedik Magyarországon, a legtöbb stratégiai partner az amerikai vállalkozók köréből van, tehát természetesen a gazdasági együttműködésben és a védelmi együttműködésben is érdekeltek vagyunk, és készek vagyunk ennek a folytatására.
Közelebb kerül-e a normálishoz a kárpátaljai magyarok ügye ön szerint ebben az évben?
Tudja, ez annyira fontos kérdés, hogy azt tanultam meg külügyminiszter úrtól, hogy ilyen fontos, úgy általában sem szerencsés politikában tippelni és jósolni, de ilyen fontos kérdést illetően meg pláne nem. Mi eddig is mindent megtettünk, és a jövőben is mindent meg fogunk tenni, és minden észszerű és korrekt együttműködésre készek vagyunk azért, hogy a Kárpátalján élő magyarok élete könnyebb és jobb legyen. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy bár nem kívánok, hogy mondjam, ilyen kisiskolás vagy óvodás logikát vagy érveket előhozni, hogy ki kezdte, de mégiscsak arról van szó, hogy nem mi kezdtük. Hát a nyelvtörvény és az oktatási törvény és ezek megváltoztatása az Ukrajnában történt. Mi elmondtuk, hogy mi abszolút érdekeltek vagyunk a jó együttműködésben, érdekeltek vagyunk egy stabil és fejlődő Ukrajnában, hogy ne lennénk érdekeltek, szomszédországról van a szó, és hát jelentős magyar közösség él ott, és akkor még gázvezetékről nem is beszéltem. Tehát számos okunk van arra, hogy érdekeltek legyünk Ukrajna sikerében. Így is van ez. Ugyanakkor természetesen a kárpátaljai magyarok mellett mindig kiálltunk, és mindig ki is fogunk állni, mindig számíthatnak ránk, és ha azt látjuk, hogy az ő jogaik csorbulnak az oktatás területén, a nyelvhasználat területén, akkor felemeljük a szavunkat, és hogyha azt látjuk, hogy ezen túlmenően magyarokat, magyar közösségeket megfélemlítenek, akkor szintén felemeljük a szavunkat, és ez így lesz a jövőben is. Remélem, és bízom benne, hogy a kérdésben előrelépés lesz az idei évben. Hát én azt kérdezte, hogy bízom-e benne, hogy ne bíznék. Természetesen bízom benne, ez nem rajtunk múlik.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Menczer Tamás a külgazdasági és külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítésért felelős államtitkára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséredik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.